Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálát néki, áldjátok az ő nevét, mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre megmarad az ő hűsége. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 259. dicséretünket keressük meg, első és második versetet énekeljük. Elfoglalva magasztaljuk Istenünket. Néhány pillanattal ezelőtt tanult énekkel. Az éneklapunkról énekeljük az 59-es számú énekünket. Hálás szívvel áldunk téged, Istenünk. gyülekezetünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Mózes 4. könyvében, a 35. fejezetben, a 9. verssel kezdődő szakaszban. Őre hallgassuk meg. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, amikor átkeltek a Jordánon Kánaán földjére, válasszatok ki magatoknak olyan városokat, amelyek menedékvárosaitok lesznek. Oda meneküljön a gyilkos, ha nem szándékosan öl meg valakit. Szolgáljanak nektek ezek a városok menedékül, a bosszú álló elől, hogy ne halljon meg a gyilkos, amíg oda nem áll a közösség elé ítéletre. 6 várost jelöljetek ki magatoknak menedékvárosul. 3 várost jelöljetek ki a Jordánon innen, és 3 várost jelöljetek ki Kánaán földjén. Ezek legyenek a menedékvárosok. Legyen ez a 6 város menedékül Izrael fiainak és a jövevényeknek, meg a köztük lakó betelepülteknek, hogy oda menekülhessen mindenki, aki nem szándékosan ölt meg valakit. Ha valaki úgy üt meg passzer számmal egy másikat, hogy belehal, gyilkos az, halállal kell lakolni a gyilkosnak. Ha valaki a kezébe kerülő kővel, amely halált okozhat, úgy megüti a másikat, hogy az belehal, gyilkos az. Halállal kell lakolni a gyilkosnak. Vagy ha valaki a kezébe kerülő faeszközzel, amely halált okozhat, úgy üti meg a másikat, hogy az belehal, gyilkos az. Halállal kell lakolnia a gyilkosnak. Maga a bosszú álló rokön ölje meg a gyilkost, megölheti ott, ahol ráakad. Ha valaki gyűlöletből ellöki a másikat, vagy ha ártó szándékkal dobja meg úgy, hogy belehal, vagy ha ellenséges indulatával kézzel üti meg a másikat úgy, hogy az belehal, halállal kell lakolnia annak, aki megütötte, mert gyilkos az. A bosszú álló megölheti a gyilkost ott, ahol ráakad. De ha csak hirtelen, ellenséges indulat nélkül taszította el, vagy nem ártó szándékkal dobta meg valamivel a másikat, vagy ráétett figyelmetlenségből a másikra egy követ, amely halált okozhat, és az belehalt, pedig nem is volt ellensége, és nem kereste a vesztét, akkor a közösség ítélje a tettes és a bosszú álló ügyében ezen előírások szerint. Mentse meg a közösség a gyilkost a bosszú állótól, és küldje vissza a közösség abba a menedékvárosba, ahová menekült. Lakjék ott, amíg meg nem hal, a szent olajjal fölkelt főpap. De ha elmeri hagyni a várost, annak a menedékvárosnak a határát a gyilkos, ahová menekült, és rátalál a bosszú álló annak a menedékvárosnak a határán kívül, akkor megölheti a bosszú álló a gyilkost. Nem terheli vér, mert annak a menedékvárosban kell laknia a főpap haláláig. Csak a főpap halála után térhet vissza a gyilkos a saját földjére. Ez legyen a törvény rendelkezés mindenütt, ahol laktok, nemzedékről nemzedékre. Ha egy ember agyonüt valakit, csak tanúk szavára szabad a gyilkost kivégezni. Egy tanú vallomása azonban nem elég a halálos ítélethez. Nem szabad elfogadni váltságdíjat az olyan gyilkos életéért, aki halálra méltó bűnt követett el. Az ilyen halállal lakoljon. De ha valaki menedékvárosba menekült, attól sem szabad váltságdíjat elfogadni azért, hogy még a főpap halála előtt visszatérhessen, és a saját földjén lakhasson. Ne szentségtelenítessétek meg azt a földet, amelyen laktok, mert a vér megszentségteleníti a földet, és a földnek nem lehet engesztelést szerezni a rajta kiontott vérért, csak annak a vérével, aki kiontotta. Ne tegyétek tisztátalanná azt a földet, amelyen laktok, és ahol én is lakozom, mert én az Úr Izrael fiai között lakozom. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által magasztalunk és dicsérünk téged, mert te jó vagy, szereteted és hűséged a mennyből megérkezik újra és újra a földre. És a te szereteted és szentséged nem tűri meg a gonoszt, nem tűri meg a bűnt, mert teljesen hidegen attól. És köszönjük, hogy mégsem kerülünk hidegen helyzetbe mi magunk, bűneink és vétkeink miatt, hanem a fiú, a te egyszülötted eljön, hogy betakarja, befedezze mindazt, amit mi elkövettünk, és nem az a célja, hogy elrejtse, valahol titokban hordozza, hanem hogy a kereszten magával vigye a halálba. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy. Köszönjük, hogy szereteted egészen idáig ér. Legmélyebb sötétünkbe, bűnünkbe, nyomorúságunkba, hogy megmentsen és kiszabadítson belőle. Kérünk téged, Úrunk, hogy engedd igédet értenünk, e régi szavakat, e régi törvényt értenünk és értelmeznünk Krisztusért, és értenünk és értelmeznünk a mindennapi világunkban önmagunkért is. Vetess erre most, kérünk bennünket. Küldj szent lelkedet, hogy élővé legyen, ne egy előadásként hangozzon, hanem a te szabad igétként legyen közöttünk. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére. 294. énekünket keressük meg, és ennek a dicséretnek énekeljük el első és második verszakát.
Thank you.
Testvérem, Istenünknek az az igéje, amely alapján hirdetni kívánom szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét, írva található a Zsoltárok könyvében, a 142. fejezetben, az 5. verssel kezdődő szakaszt olvasom. Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom, te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen elesett vagyok. Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, lassan Mózes 4. könyvének a végéhez érünk. Záró rendelkezések, záró parancsok, záró útmutatások hangoznak egy vándorló nép számára. Egy olyan nép számára, amely keresi önmagát, keresi Istenét, keresi a saját helyét a világában, társadalmában. És láttuk, hogy Mózes 4. könyve azért a számoknak a könyve, mert több alkalommal számadást kell venni, fel kell sorolni, hogy ki kihez tartozik, és egyben számot kell adni a népnek önmagával, múltjával, jelenével, és az ígért jövendővel is. Isten nem csak a múltra tekint, hanem kezében tartja a jelent, és bátorítja a jövő felül is az övéit. Jó a számadás idejében lenni, jó a sivatagban lenni, jó a pusztában lenni, ahol nem zavarnak össze bennünket különféle dolgok, különféle ingerek, hanem egészen egyszerűen csak Isten jelenlétében megvizsgálni mindazt, akik vagyunk, és amivé lehetünk. A számok könyve pedig arról is beszél, hogy ha majd a nép elérkezik Kánaánba az ígéret földjére, akkor mire kell, hogy figyeljen, hogyan rendezze az életét az idegen népekkel. Nagyon sokszor került szóba a jövevény, idegen kifejezés, más nép kifejezés, és hogyan adja majd ezt a földet Istennek az ő kezükbe. Itt is egy jövőről való megszólalása van Istennek Mózesen keresztül. Hogyha majd bementek arra a földre, akkor készítsetek menedékvárosokat. Nem csak azt mondja el, hogy a menedékvárosok azok hol lesznek osztályrészül, melyik területen, 3 a Jordántól keletre, 3 a Jordántól nyugatra, hanem az, hogy miért is fontosak ezek a menedékvárosok. És azt is elmondja majd az ige Józsué könyvében, hogy hogyan alakították ki a gyakorlatban, a honfoglalás után ezeket a településeket és ezeknek a biztonságát. Majd egy évvel ezelőtt lehetett, nagyon hálás vagyok ezekért a pillanatokért is, amikor évszázadok és évezredek csúsznak össze egy-egy perc erejéig, hogy megállhattam a Louvre múzeumban Hammurapi kőtáblája mellett. A múltunk. Ha nem is a keresztény múltunk, vagy nem is a zsidó keresztény gyökereink, hanem az emberiségnek a múltja egy nagyon komoly szelete mellett állhat az ember, fotózkodhat, szinte meg is érintheti évezredek távolságából a törvényt. Mert a törvény keleten bizonyos értelemben független attól, hogy asszír, hogy sumér, hogy zsidó, vagy éppen egyiptomi. A törvény azt mondta ugyanis, hogy az ember élete a legdrágább. Az ember élete. A keresztény zsidó kultúrkörben pedig egészen konkrétan tudjuk Mózes első könyvéből, hogy Isten úgy tekint az emberre, mint az ő képére és hasonlatosságára, és nem viseli azt, hogyha az ember életét valami fajta kár éri, ha az ember életét egy másik ember elveszi. Mert a vér az vért követel. Nagyon furcsa számunkra idegen és a felolvasott igéből is, már most itt a zsoltáros imádságról gondolok, szinte lehetetlennek tűnik az a helyzet, mi egy olyan társadalmi berendezkedésben, jogi kultúrában nőttünk fel, és majd a gyermekeink még inkább ennek a jogi kultúrának a kiszélesedésében fognak felnőni, hogy az Ószövetség nem ismeri a börtönt. Nincs ilyen, hogy börtön. Itt a felolvasott igében is hallunk a zsoltár, hogy szabadíts ki engem az én börtönömből, meg összezavar bennünket, hogy a Bibliában olvasunk börtönről. Most megnéztem gyorsan, nem az elmúlt napokban, hogy hol szerepel a legtöbbet a börtön kifejezés. Egyiptomban. József van a börtönben, csak az nem a zsidó gondolkodásnak a gyökere, ez a teljesen más kultúra. Itt van a fülünkben, hogy ott van 13 éven keresztül a börtönben, benne vannak a történetek, a fejünkben, a sütőmesternek a története, meg a főpohárnoknak a története, meg hogy elfeledkezett róla a főpohárnok, és úgy kell kiemelni a börtönből. Van a Bibliában börtönről szó, csak az nem a zsidó jogrendszerben jelenik meg, hanem egy teljesen más jogrendszerben jelenik meg. Nincs börtön. A Bibliában nincs börtön. Leginkább, amikor a börtön szót halljuk a Bibliában, akkor egy gödörről lehet szó. Emlékezünk csak Jeremiás próféta sorsára, őt is egy kiszáradt ciszternába dobják bele. Egy üres kútba dobják bele. Hogy is van ez? Ez, mintha már József történetét idézné. A kiszáradt kútba beledobni. Életét nem elvenni, mert életet követel, de egy kiszáradt gödörbe, egy kiszáradt kútba bele lehet dobni. Nincsen börtön az Ószövetségben. Aki Isten szeme fényére kezet emel, annak halállal kell rabolnia. Vére kiált, olvassuk a Szentírás első lapjain, amikor Káin megöli Ábelt. Vére kiált. És mégis úgy halljuk a Szentírásból, hogy ez a nagyon kemény, nagyon radikális elv valami formában kezd már a pusztai vándorlás ideje alatt is finomulni, a pusztai vándorlás ideje alatt is kezd egy picit részletgazdagabbá válni, amikor mi magunk megint egy másik kultúrából, európai kultúráknak a jogrendjéből, a római kultúrából a Jus Talionis elvre gondolunk, mondom magyarul, a szemet szemért, fogad fogért elvre. A Szentírás azt mondja, hogy vannak olyan esetek, amelyek szándékos esetek, szándékosan elkövetett esetek, de nem követelnek vért, véráldozatot, hogy legyen a szemet szemért, fogad fogért elvre. Ez nagyon erősen beívódik a mai társadalmunkba is. Adok, kapok. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Az ember szereti visszaadni a másiknak azt, ami jár kölcsön, kenyér visszajár. És ezt mi általában nem pozitív értelemben mondjuk, hanem pejoratívan, ironikusan, negatív értelemben. De jó látni ebben az esetben is, még amikor a szemet szemért, fogad fogért, erről beszélünk, hogy Isten meg akarja menteni az egyik embert a másik embertől. Mert hát, valljuk be őszintén, hogy ez a fajta mértékletesség sem egykor, sem pedig ma nem jellemezte az embert. Hogy pusztán ugyanazt adja vissza, amit kapott. Isten törvényét inkább így kell értenünk ezekben az esetekben, hogy egy szemért csak egy szemet, nem mind a kettőt. Mi kikaparnánk gyakran mind a kettőt. Egy fogért csak egy fogat. Ne kelljen elveszítenie az összes fogát. Egy lábért csak egy lábat. Ne kényszerüljön a másik tolószékbe. Isten az ő törvényeivel szeretné megmenteni az embert. Szeretné elmondani azt, hogy nem te vagy ennek a világnak végső ura, hatalmának gyakorlója, hanem én. És hogyha tovább lépünk ebben a kérdésben, most már csak két lépcsőfok van az ószövetségi törvénykezés világában, bírói joggyakorlatában, akkor azt látjuk, hogy egy idővel megjelenik a kárpótlásnak a fogalma is az izraeli peresügyekben. Még egyszer mondom, nem a halálos kémlettel ügyekben, hanem a peresügyekben. Ha valaki elveszíti valamiét, munkaképességét, azt később meg lehetett váltani, pénzzel is meg lehetett váltani. Mózes 4. könyvében most arról olvasunk, nem zavarok össze senkit, majd az utolsó lépcsőt is idehozom, arról olvasunk Mózes 4. könyvében, hogy az, aki mondjuk így nem előre megfoltolt szándékkal ölt meg valakit, és elmenekül a menekült városba, azt ne lehessen kiváltani pénzért, váltságdíjért. Olvastunk róla. A főpap haláláig nem lehet kifizetni annak az árát. Ugyanis egy idő után egyre inkább gyakorlattá vált az is, hogy valaki pénzen megváltotta a másik embernek a kárát. Mondjuk a kezét, a másik embernek a lábát, a másik embernek a szemét. És közben egyre jobban érezzük, hogy a közösségről, az emberről, a nemzetségről, a családról átkerül a hangsúly rám és rád. A mindennapoknak a világára. A közösségről, az emberre. És nagyon sokat küzdenek, harcolnak a proféták azért, mennyire mai ez a történet, mennyire evilági ez a történet, nem csak hazai, hanem nemzetközi, hogy aki tudja, az megvásárolja a maga igazát, megvásárolja a másik embert, megvásárolja annak kezét, lábát, vagy éppen száját. Erről beszél ez a fajta jogtörténet. És most itt ennek egy sajátos helyzetével találkozunk, amikor valaki nem szándékosan követ el gyilkosságot, akkor azt mondja Isten az ő népének, hogy készítsetek 6 menedékvárost. És tudjuk a korabeli leírásokból, hogy ezekhez a menedékvárosokhoz az utat mindig tisztán kellett tartani. Hogyha másutt az út rossz állapotú is volt, de a menedékvárosok felé vezető nagy gyűjtő utakat mindig rendszeresen karban kellett tartani, hogy az, aki bűnt követett el, azon megérkezhessen, annak az élete biztonságban lehessen. Mert mondja az Ószövetség, és mondja a mindenkori természeti törvény, az ítélet az nem a te kezedben van, ember, hanem az enyémben, mondja az Isten. Ha valaki, mondjuk így, ártatlanul ontotta a másiknak a vérét, az menedékre találhatott ezekben a városokban. A falai jelentették ennek a biztonságát. És tudjuk jól, hogy minden korban, minden időben, az Ószövetségtől vagy az Ókortól egészen napjainkig vannak ilyen társadalmi megegyezések, hogy vannak olyan területek, ahol nem lehet harcolni, ahol nem lehet gyilkolni, ahol nem lehet az ember életét ontani. Ilyen volt Izraelben ez a hat város, vagy ilyen volt a középkorokban a templomoknak a világa, és ilyen lehet talán ma is. Ezért annyira fájó, ezért annyira döbbenetes az, amikor valahol akár a közelmúltban a templomban történik gyilkosság, ott szúrnak le egy fakot, mert átlépi ezt a természeti törvényt, hogy vannak olyan szent helyek, ahol nem lehet gyilkolni, ahol nem lehet ölni, ahol nem lehet vért ontani. És milyen az ember fész arra, hogy ezt az isteni természeti parancsot áthágja, átlépje. Egyik reggel, nem tudom pontosan, hogy melyik magyar zeneszerzőkkel kapcsolatban mondta a muzsikáját felvezető szövegben a műsor közben a Bartók Rádióban, hogy a második világháború ideje alatt az illető nyomorgott, menekült, kereste a helyét, és bement egy templomba, és annyira beleborzadtam a következő mondatba, ahol már 48 órája fájdalom csillapítás nélkül műtöttek. Egy templomba 48 órája fájdalom csillapítás nélkül műtöttek. Szinte élve boncolták az embert azért, hogy megmeneküljön, testvérek. És akkor megkérdezte ez a muzsikus, hogy miben segíthetne, és az orvosok szinte őrülten mondták neki, nem ismerték őt, de mondták neki, hogy zenét, zenét, zenét. És odaült a harmóniumhoz, és elkezdett ez a magyar zeneszerző muzsikálni. Zenélni a templomban, Istenhez könyörgő énekeket, dicsérő szókat, ki tudja miket, egészen egyszerűen azt, hogy a háborúságból kilépjen az ember, és valamifajta harmóniát találjon az ő lelke. Hogy megmeneküljön az ember a tévbojdától. Azt mondja a műsor közben, hogy elhagyta a templomot, néhányat lépett az illető, vagy eltávolodott 100 méterre, és egy bomba talált érte az Isten házát. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. Testvérek, ezek az ószövetségi gondolatok, ezek az ószövetségi képek arra utalnak, hogy az embernek oltalomra van szüksége. Mindannyiunknak oltalomra van szüksége. És egyedül Isten lehet az, aki oltalmaz. Isten lehet az, aki megvéd, aki megőriz bennünket. Mert hát menekülni tudunk ettől a világtól, a mindennapoktól, gondjainktól, dolgainktól. Menekülni tudunk még önmagunktól is. A menedékváros, hadd mondjam most így, Isten azt kínálja ennek a menekülő, oltalomra vágyó embernek, hogy legyen egy új esélye az élethez. Egy új esély az élethez. Hogy Istennek minden ítélete közepette megjelenhessen az ő kegyelme. Ezért fohászkodik a Zsoltár írója a 142. részben. Lásd meg, hogy senki sem akar résztre venni. Lásd meg, hogy egyedül vagyok. Lásd meg, hogy elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Hozzád kiáltok, és ezt mondom, te vagy osztályrészem. Testvérek, ez nem egy kegyeskedő mondat. Nem arról van szó, hogy az ember ezt ígéri, ezt löki oda a másiknak, hogy fohászkodj Isten közben. Ez az életnek a valósága. Ez az életnek az egyedüli valósága. Hogy Istennél lehet oltalma a mi életünknek. Senki másnál. Próbálkozhatunk mi mindennel, elmerülhetünk mi bármiben, de oltalmunk csak nála van. Azt mondtam, testvérek, hogy az Ószövetségben nincsen börtön. Így van. Nem másítom meg a szavamat. Azt is mondtam, hogy az Ószövetségben csak gödör van. Így van. Most is csak szeretném megerősíteni. Csak a gödörből egyedül fölfelé van kiút. Ezt eddig nem mondtam, de ez is így van. Lefelé nincs tovább. Nem véletlenül mondja a 130. Zsoltárnak az imádkozója, a nagy gyötrődője, hadd mondjam most így, nagy adventi embere, bár tudom, hogy még advent messze van, nem szeretnék ebben most belekapcsolódni, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat. Uram, jöjjön már felülről valami segítség az életemnek. Valami fajta kinyújtott kar. Valami fajta kinyújtott kéz. És az Isten nem azt mondja a gödörben lévőnek, hogy gondold végig az életedet, hogy mit tettél, hogy milyen cselekedeteket hajtottál végre, és fogadd el ennek a büntetését. Mondhatná ezt az Isten, csak mi nem így ismerjük. Az Isten nem azt mondja, hogy nyugodj bele ebbe a megváltozhatatlanba. Az Isten nem azt mondja, hogy ez a te karmád, és majd valamikor kiszabadul ebből a te lelked. Isten, ne száll ebbe a gödörbe. Ne megy a gödör aljára. Olvastátok, ti is. Én is olvastam Péter apostol levelét, hogy amikor szinte érthetetlenül és összezavaró módon mondja az apostol azt, hogy Jézus lement és prédikált a tömlőcben lévőknek is. Jézus leszáll oda hozzád. A gödör aljára azért, hogy kiemeljen, hogy felhozzon, hogy új esélyt adjon ehhez az élethez. Hogy megszabadítson. Ilyen a mi Istenünk. Ilyen oltalom, ilyen menedék. Ilyen erős vár. Ilyen a földre jött Krisztusban az Isten. Hányszor és hányszor mondja Jézus a körülöttel lévőknek, akiket az ember, én magam szeretnék kipusztítani, eltörölni, átlépni ebben a világban. Amikor már megragadom a köveket, hogy kiírtsam a bűnt ebből a világból, Jézus azt mondja, eredj el és többé ne vétkezz. Farkas József János evangéliumában olvasható parázna asszony történetével kapcsolatban azt a nagyon-nagyon merész megállapítást teszi, hogy ez még a tanítványoknak is sok volt, hogy Jézus egy elfogott paráznának, egy nyilvánvalóan bűnben lévőnek azt mondja, hogy eredj el és többé ne vétkezz. Jézus adja az új esélyt ehhez az élethez. Milyen messze van már Jézus a vér, a tálió és a fizetség ószövetségi elvétől. Mert ő maga az, aki elhordozza a mi álnokságainkat, és esélyt ad egy szebb, kiegyensúlyozottabb, békésebb holnaphoz. Jézus nélkül nincs oltalmunk, nincs menedékünk, nincs erős várunk, nincs szabadításunk. Jézusban azonban mindent megkapunk. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére, a 295-ös dicséretet énekeljük. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Első versszakát énekeljük a dicséretnek. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálásan köszönjük neked, hogy nálad van a mi menedékünk, hogy lehet még menedékünk, hogy nem csak űzöttként élhetjük az életünket, és nem csak attól kell rettegnünk, hogy mikor csapnak le ránk. Olyan kegyetlen, Urunk, ez a világ. Gyermekeink is oly sok erőszaknak vannak kitéve, mi magunk is, munkahelyen, elvárásokban, nyomásokban, hogyha nem úgy lesz, akkor gyakorolja az egyik ember a másikon a hatalmát, és ezzel vissza tud élni. Akár fizikailag, akár pedig pszichikailag. Köszönjük, hogy nálad csendesülhetünk meg, nálad lehet oltalmunk akkor is, amikor már senki sem figyel ránk. Engedd meg, hogy a harag, a gyűlölet, az ne a mi osztály részünk legyen, vedd el, hogy ne így forduljunk a másik emberhez. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindig voltak olyan helyek, és nem csak fizikailag olyan területek, városok, ahol menedéket találhatott az idegen, a vándor, vagy egy népnek tagja, ha elfogadta, és magára nézve kötelezőnek vallotta annak a területnek a törvényeit. Köszönjük, hogy ilyen oltalom és ilyen menedék lehet egy családban, egy édesanyja, egy édesapa, ha éppen nem háborúznak egymással. Köszönjük neked, hogy ilyen oltalom lehet a te egyházad, hogyha emberek között nem feszültség, kivagyiság, hanem imádság, igeolvasás és szolgálat van. És köszönjük, hogy te biztosítod ennek a lehetőségét, mert te vagy ennek az életnek az ura. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik fizikailag is, vagy lelkileg szenvedésekben vannak, amikor olyan dolgokat kell végezniük, amelyek lelkiismeretükkel, vagy éppen hitükkel ellentétesek, és mégis összeszorított fogakkal meg kell tenniük, mert kiszolgáltatottak. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik valóságosan is szenvednek. Imádkozunk, Urunk, azokért a családokért, ahol mártirok haltak az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban is. Szinte 3 percenként adja valaki ma is fizikailag oda az életét, mert hűséges hozzád, és hal meg a te nevedért. Imádkozunk az ő családjaikért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a kiszolgáltatott férfiakért, nőkért és gyerekekért, akiknek valóban ilyen oltalomházakban kell tölteniük az életüket, mert fizikai terrornak az áldozatai. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy mi ne legyünk a haragnak, a gyűlöletnek a rabjai. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Most könyörgünk, Urunk, Lajos bácsiért. Kérünk, hogy te erősítsd őt. Adj méltóságot az ő idős napjainak. Könyörgünk, Urunk, minden betegért, kórházi ágyon fekvőért, szenvedőért, kezelésre járóért. Könyörgünk, Urunk, a lábadozókért. Imádkozunk a legkisebb gyermekekért, hogy úgy tudjunk majd előttük megállni, mint akik a te akaratodat, igédet mondhatják nekik, taníthatják a te igazságodra. Imádkozunk hozzád, Urunk, református egyházunk egészéért, kicsinyeiért és nagyjaiért egyaránt. Amen. Csendben mondhatjuk el könyörgésünket. Köszönjük, Urunk, hogy meghallott csendes imánkat. Fiad, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, szeretett vendégség szervezésében, kirándulás szervezésében, kreatív gyermekfoglalkozásban és minden adományban. Iratterjesztésünkben megérkezett a 2019. évi Bibliaolvasó Kalausz Fali Naptár és Képes Kálvin kalendárium. Kedves testvérek, a múlt héten időközi presbiter választás volt gyülekezetünkben. A választáson megválasztott presbiterjeink Fónagy András testvérünk Csobánkán és Kurfis Géza Pomázon. Pomázon pótpresbiterek lettek Óvári Ákos, Osváth Zsolt, Róna Péter és Istenes Pásztorné. Urunk áldása kísérje őket. November 26-a és 30-a között evangelizációs esték lesznek Csobánkán. Közöttünk szolgál Esztergáli Előd Gábor, csömöri református lelkipásztor testvérünk. Megint egy olyan lelkész érkezik hozzánk most Csobánkára, aki az elmúlt 10 évben egy olyan településen kezdte meg szolgálatát, amely településen korábban csak szorványgondozás volt. Néhány hetente járt ki a lelkipásztor, összegyűjteni a református közösségeket, így készítve azt a munkát, amelyet hozzánk érkező testvérünk most végez. A közösség kezdetben az evangélikus templomban tartotta Isten tiszteleteit, majd pedig szinte kinőve azt, most először parókiát épített, ez a parókia már elkészült, és most pedig templom építésbe kezdenek majd, talán a következő esztendőben. Ez az ő céljuk, és reménységünk most költözött nyáron oda a településre, nagytisztelt úr, korábban Gödöllőről látta el ezt a szolgálatot. Imádkozzunk az ő szolgálatáért, hogy úgy szólja Isten igéjét, minthogyha Isten maga szólna rajta keresztül. Hívogassunk erre az alkalomra másokat is. Magam elküldtem a testvér felekezetek lelkipásztorainak a meghívót, és római katolikus plébános testvérünk jelezte, hogy hirdetni fogja a hívek között ezt a lehetőséget. November 24-én és december 8-án reggel 8 órától nyílt nap lesz a Szentendrei Református Gimnáziumban. Minden most negyedik évfolyamos továbbtanulni vágyó fiatal hívnak és várnak az alkalomra. Örömmel jelzem, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt héten csütörtökön, nem most, hanem egy héttel ezelőtt csütörtökön, lelkész szentelésre került sor a Kálvin téri templomban. Akik kezükbe veszik majd a reformátusok lapját, láthatják az erről készült felvételt, és a jó szeműek láthatják azt, hogy a második sorban ott van Legeza Luca Isweiler, Legeza Luca testvérünk. Lelkészé szentelték őt, és várják, ha nem született még meg a gyermekük. Tehát ilyen, azt nem mondom, hogy minden órás, de olyan közel mindennapos volt már Luca, amikor ott állt a megszületett, akkor valaki más jobban tudja, tehát megszületett a gyermekük. Szóval így történt az elmúlt hetük. És hadd jelezzem, hogy imádságban hordozhatjuk másik korábbi teológánkat, Barna Editet is, aki pedig 2 perc múlva kezdő meg a vizsgapredikációját. A Pólti református gyülekezetben 10 órakor kezdődik a vizsgaige hirdetése. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz, 5 órától imaóra, 6 órától énekkari próba Pomázon. Kedden kékkereszt alkalom 6 órától Pomázon, Csobánkán biblióra 6 órától, szerdán 6 órakor biblióra Pomázon, csütörtökön 6 órától imaóra Csobánkán. Pénteken kezdődik gyermekmunkás továbbképző alkalmunknak a második hétvégéje, amely folytatódik majd szombaton, és szombaton 9 órától egyházmegyei presbiteri gyülekezeti munkás csendes nap lesz Fóton. A hét közepéig kell leadnunk a jelentkezéseket, nem csak presbitereknek, a hiteles szolgáló életről lesz majd előadás, bizonságtétel. Kérem, hogy szóljunk, hogy én magam is leadhassam az érkezők létszámát a közösségnek. Ma pedig 18 órától, 18-án 16 órától jótékonysági koncert lesz Pomázi Református templomunkban. Erre is szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket. A hirdetések végén záró énekül énekeljük 25. zsoltárunknak első és második verszakával. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.